India függetlenedésének szimbóluma lehet a lehetséges névváltoztatás, ezt mondta a Trend FM-nek a Széchenyi István Egyetem oktatója. Az indiai kormánypárt a következő napokban alkotmánymódosítást terjeszthet a parlament elé, miszerint az ország hivatalos neve Bharat legyen. Az elnevezés már most is használatban van a világ legnépesebb országában, azonban az új törvényjavaslat egyetemessé tenni, emelte ki Csicsman László. A szakember szerint a változtatásnak globális és belpolitikai üzenete is van, utóbbi a belpolitikai pedig már a jövő évi országos választásokra is hatással lehet, a riporter Maurer Kristóf.
Elképzelhető, hogy nem sokára Indiát máshogy kell majd nevezzük, hiszen jelenleg diskurzusok és tárgyalások zajlanak egy névváltoztatással kapcsolatban. Bharat lehet az új neve a dél-ázsiai országnak. Beszélgetésünk legelején szerintem térjünk ki arra, hogy mit is jelent ez az új név, és miért fontos India számára ez a téma.
Igen, azt kell látni, hogy ez alapvetően nem egy új név, hiszen ha India alkotmányát, amelyet a függetlenség után fogadtak el, 1950-ben megnézzük, akkor azt említi, hogy India nevet és a Bharat nevet azt felváltva lehet használni. És hát azért fontos, mert a jelenlegi kormánypárt, a Bharatiya Janata párt Narendra Modi vezetésével az zászlajára tűzte azt a programot, amit hindu nacionalizmusnak is szoktak nevezni, hogy felszabadítsa Indiát a gyarmati múlt alól, és magát az India elnevezést nagyon sokan Indiában a gyarmati múlthoz kötik. Ugye, ha megnézzük, akkor maga az India kifejezés az hát lényegében az Indus folyónak egyfajta anglik változata. Ezzel szemben pedig a Bharat a mitológiai gyökerekre, hinduizmusra vezethető vissza. Például a Mahabharata nevű nagy nemzeti eposzban szerepel egy Bharat nevű uralkodó. Az indiaiak például az ő leszármazottjának tekintik magukat. Tehát magyarán szólva az egész mögött egy politikai kérdés áll, amely ráadásul nem független a közelgő országos választásoktól sem.
Belföldi szinten akkor egyébként használják már a Bharat kifejezést a lakosság körében Indiában? A közhangulat alapvetően hogyan fogadja ezt a koncepciót most?
Természetesen, tehát hogy a mindennapokban a Bharat kifejezés az indiai belpolitikában ott van. Ugye azért tudni kell, hogy Indiának több mint 20 hivatalos nyelve van. Angol nyelven inkább az Indiát szokták használni, de a Bharat használata mindennapos. És talán még arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy ez az átnevezési hullám, ez a 90-es években indult el Indiában, amikor is először városokat neveztek át, elég sikeresen, ugye amikor például Bombayból Mumbai lett, ugyancsak arra utalva, hogy Bombay az egy gyarmati múltat visszaidéző név, míg Mumbai az Mumba Devi istenből származó eredeztethető név, és több ilyen várost átneveztek, és ahogy ez a mostani kormány hatalomra került, most már második ciklusát tölti, és legutóbb például utcaneveket neveztek át, és hát igazából ez a mostani, ez a G20-as csúcs találkozó kapcsán kapott napvilágot, amikor is ugye úgy ment ki egy meghívó, amelyben India elnökét, nem India, hanem Bharat elnökeként hívták, és hát alapvetően most így figyel fel erre a világ, hogy pontosan milyen kérdés is húzódik meg a háttérben.
Milyen üzenetet küld egyébként egy ilyen hivatalos meghívón ennek a névnek a használata azelőtt, hogy hivatalosan ez elfogadva legyen, vagy globális szinten ez használva legyen, mi ennek a háttérjelentése?
Ez egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy van egy befelé szóló jelentése, meg egy kifelé. A kifelé most jelen esetben talán a fontosabb, nevezetesen azt, hogy hát India globális hatalmak egyike, egyfajta erős öntudattal, identitással rendelkezik, amely nem a gyarmati múltra, hanem végül is India több ezer éves történetére vezethető vissza. És ugye ne felejtsük el, hogy az elmúlt napokban India sikeres holdmissziót hajtott végre. Tehát én azt gondolom, egyfajta olyan üzenetet sugal, hogy India egy globális játékosnak tekinthető ebben az átalakuló világrendben, és hogy többé már nem egy pusztán gyarmati múlttal rendelkező fejlődő ország. Befelé pedig úgy azt kell látni, hogy ahogy említettem, közelegnek a választások a jövő év elején, és az ellenzéki pártok a nyár folyamán India néven, ez egy rövidítés, India néven alakítottak egy választási koalíciót. Jövő év elején áprilisban várhatóak az országos választások, és egyfajta befelé szóló üzenet is, hogy India helyett a jelenlegi kormánypárt inkább ezt a barát üzenetet erősíti, amely tehát az általa képviselt hindu-nacionalista gyökerekre vezethető vissza.
Lehet akkor ezt az egész indiai névváltoztatási ügyet valamennyire egy szimbolikus politikai ellentétnek tekinteni?
Hát mindenképpen szimbolikus, ugye láttuk Törökország kapcsán is egy hasonló névváltoztatás volt, nem is olyan régiben, ugye Törkije. Tehát, hogy mondjuk Törökország vonatkozásában nem ugyanaz a háttere, mert nem a gyarmati múlt okozta elsősorban a döntés, de az, hogy a globális dél az öntudatra ébred, és hogy India egy olyan szuverén állam, amely nem Amerika, nem a nyugati világ, de nem is a keleti világnak az alárendjeltje. Tehát, hogy egyre öntudat tudatosabban lép fel külpolitikailag, és egyfajta autonómia jellemzi az indiai külpolitikát és döntéshozatalt, és alapvetően ez sugallja a világ számára. Tehát nagyon erőteljesen szimbolikus hatással bír abban az Indiában, ahol hát nagyon fontosak egyébként ezek a jelképek és szimbólumok.
Ugye a változtatásra akár már szeptemberben sor kerülhet, ugye különleges ülést fognak tartani szeptember 18-án. Említettük itt ezeket a belpolitikai ellentéteket is. Mit látunk jelenleg az ügyben a legvalószínűbb forgatókönyvnek? Hogyan tűnik, el fogják-e fogadni ezt a változtatást?
Mivel a kormánypártnak egyértelmű a többsége, ezért, hogyha erre sor kerül, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen támogatással találkozik. Még egyszer, igazából az indiai alkotmány alapján ma is használható a barát kifejezés, csak hát ugye nem ez terjedt el a világban, és egyébként több olyan bírósági beadvány is volt az elmúlt hónapokban, amelyek azt kezdeményezték, hogy csak a barát nevet használják. Ezt a bíróság eddig egyébként rendre elutasította az alkotmányra is hivatkozva. Hát nyilván egy ilyen szeptemberi döntéssel pont kerülhet ennek a végére. Én azt gondolom, hogy egyértelmű a kormánypártnak a sikere várható ebben a kérdésben. A választásuk jövőben az majd egy másik kérdés természetesen.
A Széchenyi István Egyetem oktatóját, Csicsman Lászlót hallották. 18 évvel az eladása után visszavásárolhatja a Budapest Airportot a magyar kormány. Információk szerint az állam 51%-os többségi tulajdonrészhez jutna a vétel által, míg a maradék 49% egy katari repülőtér üzemeltetőt illetne meg, ezt mondta az EGEG Ura blog alapítója. Varga G. Gábor hozzátette, hogy a kormány számára a légi kikötő megvásárlása a hosszú távú stratégiai cél és nem időponthoz kötött. Maurer Kristóf interjúja.
Hivatalos árajánlatot tett a magyar állam a Budapest Airportra. Ez egy viszonylag friss hír, azonban az elmúlt években azért voltak már jelek, hogy egy idő után ez meg fog történni. Mi az, amit jelenleg tudunk erről az árajánlatról, hogy néz neki egy ilyen vétel? Kezdjük például mondjuk a becsült értékével.
Na hát ez az egyetlen, amit nem tudunk konkrétan, egyelőre a jelenlegi kiszivárogtatások szerint. Azt tudjuk, hogy a repülőtérnek a becsült értéke valahol 4 és 5 milliárd euró között van, és a jelenlegi információk szerint két entitás vásárolná meg a repülőteret, a magyar állam többségi és egy másik entitás, a hírek szerint katari befektetői csoport kisebbségi tulajdonban.
51-49%-ban lenne ez a vétel, és először én azzal szeretnék foglalkozni, hogy a másik üzemeltető számára, a kisebbségben lévő üzemeltető számára milyen szerepet jelentene ez a 49%, számukra milyen felelősséggel vagy feladatokkal járna ez a vétel?
Az első és magától érthető dolog, hogy a két tulajdonos nyilvánvalóan osztozik a vételáron, tehát egyik entitásnak sem a teljes vételárat kell megfinanszíroznia és előteremtenie. Tekintettel arra, hogy az állam nem szakmai befektető, feltételezhető az, hogy a másik tulajdonos az egy szakmai befektető lesz. A szakmai befektető nyilvánvalóan a szakmaiságért felel, adott esetben ő adja a menedzsmentet és a különböző szakmai kulcspozíciókra a kulcs szakembereket. Tehát nagyjából ez tud lenni a munka megosztás. Egyébként ez azért is egy különösen fontos dolog, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy egy repülőtér állami tulajdonban van, vagy nincs állami tulajdonban, hanem az a lényeg, hogy a repülőtérnek milyen szakmaiságú a menedzsmentje, és a mindenkori menedzsment, valamint a mindenkori kormány között milyen az együttműködés, ez nagyon fontos. Tehát amennyiben a magyar kormány partnere egy szakmai befektető, és a szakmai kulcspozíciókba ők adják a kulcsembereket, akkor feltételezhetően ez egy jó és eredményes együttműködés tud lenni.
A tulajváltás jelentene változtatásokat a reptér fejlesztési szempontjából? Esetleg jobban napirenden lenne, vagy nagyobb fókusz lenne ezen a területen?
A tulajdonosváltás egészen biztos, hogy valamilyen változásokat jelent a repülőtér fejlesztése szempontjából, már csak azért is, mert a repülőterek fejlesztése mindig rendkívül nagyértékű, és soha nem rövid távon, hanem rendkívül hosszú távú 10-15, akár 30 éves tervek mentén zajlik. Tehát ma azokat a fejlesztéseket tervezik a repülőtereket, amiket körülbelül 5-10 év múlva kezdenek el megvalósítani. Egészen biztos, hogy egy új tulajdonos az felülvizsgálja a repülőtérnek a fejlesztési stratégiáját.
Számomra a vásárlás időzítése is érdekes, vagy legalábbis a hír kirobbanásának időzítése is érdekes. Tekintettel a hazai költségvetés helyzetére, van-e esetleg konkrét ok, hogy a repülőtér vásárlását most akarják nyélbe ütni? Van-e indoka ennek a reptér fejlődése esetleg, vagy egyéb más tényezők?
Bár ez a tranzakció költségvetési szempontból rendkívül nagy mennyiségű pénzt igényel a magyar állam részéről, illetőleg a feltételezhető vevő Corvinus befektető és ZRT részéről. Azt azért el kell mondani, hogy ez az időzítés tulajdonképpen nem egy furcsa dolog, hiszen a magyar miniszterelnök évekkel ezelőtt deklarálta azon szándékát, hogy nemzeti tulajdonban szeretné tudni a repülőteret, és egészen idáig egyetlen egy adásvételi kísérletet sem sikerült összehozni. Egyébként még az sem teljesen biztos, hogy most ez a kísérlet összejön, hiszen egyelőre nem egy lezárt tranzakcióról szól, vannak a hírek, hanem egy ajánlatról. A legutóbbi próbálkozás körülbelül tavaly ilyenkor volt, akkor még ugye arról szólt a hivatalos narratíva, hogy a Covid miatt csökken az utasszám, vagy csökkentek az utasszámok, múlt időben kell ezt érteni, és ezért talán jobbáron lehet megvenni a repülőteret. Hát most a Covid után lényegében minden eddigi rekordokat megdöntenek a légi közlekedési adatok, nem csak Budapesten, hanem egész Európában, és talán a világon is. Ez minden bizonnyal felfelé hajtja a repülőtérnek az értékét, tehát olcsóbb ez a portéka egészen biztosan nem lett.
Ez az oka annak is, hogy egyébként a vásárlást most tartják jól időzítettnek, mert jelenleg ennyire jól pörög úgymond a repülőtereknek a forgalma, és ez akár nagy fokú megtérülést is jelenthet?
Nem gondolom, hogy ez ok lenne a vásárlásnak az időzítésére. Én azt gondolom, hogy itt nem beszélhetünk időzítési kérdésről. A magyar kormány számára stratégiai cél a repülőtérnek a megszerzés, és akkor vásárolja meg, amikor sikerül megállapodnia az eladóval.
Ez a mostani repülőtér vásárlás, vagy legalábbis árajánlat egy hosszú ideje húzódó történet újabb fejezetének is tekinthető. A korábbi eladásához képest jelenleg milyen állapotban van a Budapest Airport, mennyivel ér többet, üzleti szempontból hogyan látjuk ezt az egészet?
Az biztos, hogy ez a repülőtér ma már nem ugyanaz a repülőtér, mint amit a Gyurcsány kormány annak idején eladott eredetileg egy brit repülőtér üzemeltető konzorciumnak. Több 100 millió euró értékben lett fejlesztés végrehajtva, megépült egy új terminálrész, megépült a Cargo City logisztikai központ, tehát nagyon-nagyon sok fejlesztést hajtott végre a repülőtér ahhoz képest. Ez nyilván egy sokkal értekesebb és értékesebb portéka, mint amit annak idején a külföldi befektetők megvásároltak a magyar államtól.
Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallották. 8 óra 55 perc van, 5 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 9 óra után pedig már a hitelpiacról lesz szó.